Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megvan írva Dániel próféta könyvében, a 3. fejezetben, a 14. verstől a 18. versig terjedő szakaszban. Dániel próféta könyvének 3. részéből a 14. és azt követő verseket olvasom. Annak a történetnek a részlete ez, amikor a 3 férfit a tüzes kemencébe vetették, azért, mert nem akarták az élő Isten helyett Nebukadnezár királyt imádni. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednégó így válaszolt a királynak: Ó Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű igéket, hívjuk az Urat segítségül imádságban, hogy jól érthessük ennek ránk vonatkozó üzenetét. Mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy megélhettük ezt a mai napot, és köszönjük ennek a hétnek sok-sok áldását. Elsősorban is azt, hogy igéddel meglátogattál bennünket, és estéről estére figyelhettünk arra az üzenetre, amelyet te szíved szerint a mi szívünkre akartál helyezni. És hálásak vagyunk, hogy mindazok számára, akik ebben a lehetőségben részt vállaltak, elfogadták a meghívást, eljöhet most az elmúlt 3 alkalomnak a kicsúcsosodása, azáltal, hogy a hallott ige mellett most a látható, az átélhető ige üzenetében is részünk lehet. Köszönjük, hogy megterítetett a szent asztal, mert hitünkben szeretnél erősíteni, mert szeretnéd táplálni a mi beléd vetett reménységünket. Úr Jézusunk, tudjuk, hogy azért teszed ezt, mert a próbás helyzetekben mindig kiviláglik, hogy ki tartozik hozzád és ki nem. Amikor melletted kell állást foglalni, amikor ez nem csak jóval jár, vagy legalábbis elsőre úgy tűnik, hogy veszíthetünk is, akkor derül ki, hogy kik azok, akik tényleg bíznak benned, és kik azok, akik csak szeretnének, vagy még azt sem. Kérünk, Urunk, táplálj az úrvacsora jegyeivel és az igével is arra, hogy tudjunk melletted kitartani, és add, hogy úgy mehessünk majd innen tovább életünk útjaira, mint akik megerősödtek, megvigasztaltattak, mint akik a te utadon járásban tökéletesen biztosak. Kérünk, irgalmazzál, így áldj meg mindnyájunkat. Ámen. Énekelt imádság az iménti 225. dicséretnek az 5. verse. 225. énekünknek az 5. versével imádkoznunk. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Amellyel Urunk a szívünket keresi, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében van megírva, az 1. korintusi levél 4. részének a 6. versét olvasom. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, hogy senki se kérkedjék az egyik tanítóval, a másikat megvetve. A középső félmondat lesz a lényeges, ami számunkra, ezt még egyszer olvasom. Ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, Istené legyen a hála azért, hogy ma olyan sok mindenért örvendezhetünk, olyan sok mindent megköszönhetünk neki. Először is hálaadás ez az alkalom az új borért, ami nem mint élvezeti cikk, hanem mint az úrvacsoránk egyik nélkülözhetetlen eleme lényeges a számunkra. Aztán hálaadás ez az alkalom így októberben a reformáció áldásaiért is, azért, hogy Luther Márton, Calvin János és aztán az ő szavaikra sok-sok millió ember elfogadta, a Biblia Istenéről egyedül a Bibliából lehet bármi biztosat megtudni. Ha a reformátorok nem lettek volna, akkor a mai napig ékes latin nyelven hallgatnánk a misét, aminek a Biblia tanításához egy szinten túl már nincsen túlzottan sok köze. Már csak azért is igaz ez az állítás, mert majd halljuk az úrvacsora szereztetési igéiben, hogy az Úr Jézus kenyeret és bort egyaránt fogyasztott az ő tanítványaival az utolsó vacsorán. A római egyház gyakorlata szerint viszont a mai napig a hívek csak ostját kapnak, a bort, a szövetség kelyhét azt fenntartják a papi rend számára. Ez a reformáció vívmánya, hogy két szín alatt lehet úrvacsorázni, ezért is jelkép, sírokon, vagy például az énekeskönyveink némelyikén is, az a kis kehely, az ezt jelképezi, hogy ez például egy fontos visszatérés az eredethez, és egy fontos különbség a római egyház tanítása és a mieink között, hogy két szín alatt úrvacsorázunk, tehát a kelyhet éppen úgy megkapják a gyülekezet tagjai, mint az igehirdető lelki pásztor. És hát ennek nyilván üzenete van, ez nem csak praktikus szempontból érdekes. Ennek az üzenete az, hogy az Istent imádjuk közösen, és nincsen semmi különösebb hitbeli hierarchia abban, hogy ki vehet a kehelyből is bort magához, és ki az, aki csak ostját kaphat. Aztán hálásak lehetünk azért is, hogy az Istennek a szent lelke az elmúlt estéken, az evangelizáción közöttünk munkálkodott. Íme az egyház ünnepel, és van okunk ünnepelni, mert az Istennek fontos az egyház, és fontos benne a mi gyülekezetünk is. Ha nem lenne fontos, ha nem szeretne bennünket, akkor már régen véget vethetett volna ennek az egész világnak, és benne mindennek, ami csak van. Isten azonban kegyelmes, még vár. Nagyon jó példa az Isten türelmének a megértéséhez maga a reformáció. Miután Krisztust követő nemzedékek elkezdtek a hit útján járni, és gyülekezet egyház jött létre, sok száz esztendőn át, hát olyan 1300-at, több mint 1000-et mindenképpen lehet említeni, amelyben Isten várta, hogy az emberek a Szentírásból, a Szentírás alapján akarják őt megismerni. De nem így tettek. Elküldte hát a reformátorokat, hogy rajtuk keresztül tanítsa sok-sok téveigő embert. Nincs más út az Istenhez, mint az igének az útja. A megtestesült ige, Jézus Krisztus maga az út. A leírt és a hirdetett ige pedig Jézushoz vezető út. Így lehet az Istenhez eljutni, nincs másik út erre. Az a helyzet, amelyben a páli mondat Korintusban elhangzott, egy nagyon veszélyes helyzet volt. A korintusi gyülekezet pártoskodni kezdett, ki ahhoz az emberhez akart ragaszkodni, akit jobban szeretett a tanítók közül. Pál pedig arra figyelmeztette őket, hogy ez nem jó út, mert mégiscsak az Istennek köszönhetnek mindent. Az Isten pedig ugyanaz. Aztán arra figyelmeztette őket, hogy becsüljék meg inkább mindazokat a tanítóikat, akik az Úr Jézus tanítását helyesen hirdették. Ahelyett, hogy egyik vagy másik igehirdetőt kiválasztanák a másik kárára, legyenek inkább hálásak mindazért, amit rajtuk keresztül az Isten elvégzett. És itt hangzik el ez a fontos mondat, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva. A károli fordítás valamelyes kifejezőbb ezen a helyen, ugyanis Károli még így fordítja, tanuljátok meg, hogy annak felette, ami megvan írva, nem kell bölcselkedni. Annak felette, ami megvan írva, nem kell bölcselkedni. Ha pedig Pál is, meg Apollós is azt hirdette, amit Jézus tanított, meg amit az Ószövetségben Isten a prófétákon át már jó régen kijelentett, akkor mind a kettőjük szolgálata, a Pálé is és az Apollósé is egyformán építőleg hat a gyülekezetre. Mindennek csak ez lehet a mértéke. Mennyire felel meg, mennyire vág egybe a Biblia tanításával? Hálát adunk a reformáció örökségéért ezen az istentiszteleten, és a reformációnak az egyik legnagyobb áldása, legnagyobb eredménye a sola scriptura elv, azaz az egyedül a Szentírásból való levezetése mindannak, amit Istenről tudunk. Minden más, ami nem a Bibliából szól, bárhonnan származhat, innentől ellenőrizhetetlen, megbízhatatlan. De ez az ige vers részlet nem csak a tanításra igaz, hanem még inkább az életvitelünkre is. Ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, mármint a Bibliában természetesen. A szavainknak és a tetteinknek is összhangban kell lenniük. Még az emberek is megvetik azt, aki más tesz, mint amit mond. Az olyan ember megbízhatatlan. A becsületesek, ha csak tehetik, elkerülik az ilyen szavahihetetlen, aki más mond, mint amit gondol, vagy amit tesz. És az Istennek is alapvető elvárása, ha már nálunk is ez így van, hogy ha a szánkkal magasztaljuk őt, akkor a gondolataink és a cselekedeteink is legyenek hozzá méltóak, akkor az életünkkel se legyünk istentelenek, ha egyszer a szánkkal dicsérjük őt. Azt pedig, hogy milyen az Istennek tetsző élet, hogy mitől lesz valaki istentelen, vagy éppen mitől számít hívő embernek az Isten szemében, mert ez a lényeg, azt megint csak éppen a Szentírásból lehet megtudni. A középkorra nagyon eltávolodott az egyházi tanítás, és még inkább az egyháztagoknak az Istenről való gondolkodása arról, amit a Biblia tanít. Erről ugye az evangelizáció estén is hallhattunk, pénteken, a második estén, hogy milyen lényeges, hogy milyen Isten képe van valakinek. Hogy milyennek gondoljuk el, hogy milyennek látjuk az élő Isten. Mert nyilván lehet róla fantáziálni, meg el lehet kezdeni kinyomozni, megtapasztalni, új hegyre szedni, hogy milyen is ő valójában. A középkorban a reformáció előestéjén, illetve hát évszázadokon át, száz és száz olyan szokás, népi bölcsesség terjedt a gyülekezetekben, amelyek egyenesen szemben álltak az Isten szavával, tanításával. Ez zavarta már évszázadok óta azokat a katolikus embereket, akiknek volt lehetőségük a Bibliába beletekinteni, és megérteni, hogy mit is jelentenek a benne álló szavak. Az úrtól rendelt idő pedig a 16. században jött el arra, hogy az egyház tisztulása nagy méretekben is elinduljon. És ennek az alapja megint csak a Szentírás lehetett, és az ahhoz szabott életvitel. Ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva. Luther Márton biblikus újszövetséges tudós volt. Milyen érdekes. Komolyan, mélyen tanulmányozta a Szentírást, és ennek köszönheti az egész keresztény egyház azt, hogy végre sikerült visszatalálni 1517-ben, és azután az igének az útjára. De hát az, hogy Luther visszatalált, az nem jelenti azt, hogy mi is visszataláltunk, tehát ez minden egyes nemzedéknek, minden egyes hívő embernek a saját feladata az Istentől, hogy ahhoz tartsuk magunkat, ami meg van írva. De hát ez azért nagyon sokba került a reformátoroknak, hogy megváltoztassák az életüket és az egyházat. Nem volt egyszerű az engedelmesség útjára lépni, hiszen az sohasem egyszerű. Mindaz, amiért addig dolgoztak, fel kellett adniuk a hitükért. Sőt, sokaknak egyenesen az életébe került, hogy a hit gyakorlatukat a régi szokások helyett a Biblia szavaihoz akarták igazítani. De hát nem volt ez újdonság, nem érte őket váratlanul, bár nagyon fájdalmas élmény lehetett, hogy éppen a Krisztus egyházából támadják a Krisztus szavát komolyan venni igyekvőket. Mindig ez a legfájdalmasabb. Aki élt már át ilyet, az jól tudja. Ha az utca embere bánt, gyaláz bennünket, abban nincs semmi furcsa. Aki nem ismeri Krisztust, az nyilván nem érti az ő útját és az ő gyermekeit sem. De amikor olyanok támadnak egymásra, akik az igét kellene, hogy hallják, ismerjék és kövessék, mikor az egyházon belül alakulnak ki ilyen ellentétek, az a legfájdalmasabb. A Bibliából kiderül tehát, hogy mindig is volt példa arra, hogy akár kívülről, akár az Isten népén belülről is ilyen támadásokat, számon kérő helyzeteket el kelljen szenvedni. Az ószövetségi történetünk is éppen egy ilyen esetet mutat be, amikor kívülről érkezett támadás. Ugyanaz a helyzet, mint a reformáció korában. Dániel a bajtársaival idegenbe, Babilonba került. Nebukadnezár király magát imádtatta Istenként, és arra törekedett, hogy a birodalmában elnyomott népek tagjai, gyermekei közül a legtehetségesebbeket maga köré gyűjtse, kiképeztesse őket a saját útjára, arra, amit ő kitalált, hogy az ő uralma mindig fennmaradjon, és majd ezek a fiatalok fogják a saját népeiket is ránevelni arra, hogy milyen jó nekik Nebukadnezár birodalmában elnyomott népként élni. Dániel azonban ekkorra már megtanulta az Isten kegyelméből, és az ő társai is, akikről egyébként ebben a történetben konkrétan szó van, hogy mi az a szabály, amit az Istennel szövetségben lévő embernek be kell tartania. Ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva. Isten szövetséget kötött Dániel népével az egész emberiség üdvösségére gondolva. A szövetség alapja az a 10 parancsolat volt, amelyet az idei évben is átolvastunk a Bibliaolvasó Kalausz szerint Mózes második könyvében. És ezt Dániel is tudta, a 10 parancsolatban benne volt jelentése szerint, hogy az embernek ahhoz kell tartania magát, ami meg van írva. Az Úrral való kapcsolat alapja a mi részünkről tehát a lehető legnagyobb engedelmesség az Isten akarata felé. Hát erről szól az egész Ószövetség. Hogy mit kér az Isten, hogy mit tesz az ő népe, és hogy mi annak a következménye. Elmondja már a 10 parancsolatnál. Eléd adtam az áldás és az átok, a jó és a bukás, a rossz útját. Választ az áldás útját, a jó utat, hiszen azt készítettem neked. Dánielt és társait tehát a király át akarta nevelni az összes elnyomott nép fiaival együtt. Hát ezt nagyon-nagyon jól ismeri a mi magyar népünk is. Nem véletlen, hogy a török korban úgynevezett jeremiádokat írtak az énekeskönyvünkben is, van 2 vagy 3, azt hiszem, amikor is párhuzamot vontak a kicsinke zsidó nép, illetve a kicsinke magyar nép, és a körülötte minden oldalról dühöngő nagyhatalmak harcáról. És nyilván a Jeremiád az egy siralmas ének, hiszen ahogyan Jeruzsálem elbukott, úgy bukott el nagyon sokszor a mi országunk is, mikor a miénknél összehasonlíthatatlanul hatalmasabb ellenség letipolt bennünket. Hol a törökök, hol az osztrákok, a németek, a szovjetek akarták a népünket átnevelni a saját céljaik szerint. Hú, de sokan kísérleteztek már a mi népünkön. És sajnos azt kell látnunk, mintha belefáradt volna a mi népünk ebbe a folyamatos elnyomatásba, kísérletezésbe, mintha ez utóbbiak, akik jó pár évtizedig itt ültek a nyakunkon, még sikerrel jártak volna, és tényleg sikerült volna bizonyos tekintetben átnevelni az embereket. Fájdalom, ha így van. Dánielnek az lett volna a kötelessége tehát, ugyanebben az összefüggésben, hogy a király által felállított bálvány szobrot isteneként imádja, mikor a hangszerek ennek az idejét jelzik. És abból, ahogyan felsorolja az ókori író ezt a sok hangszert, elképzelhetjük, hogy milyen színpompás is volt ez a felszólítás. Tehát, hogy micsoda külsőségei voltak ennek a szobor imádatnak. Dániel azonban a társaival együtt nem vett ebben részt. Nem akarta máshoz tartani magát, mint ahhoz, ami meg van írva. Megírva pedig az van, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, ne imádd és ne tiszteld azt. Világos beszéd, nem lehet félreérteni. legfeljebb csak félre magyarázni. Úgyhogy ezek a fiatalok nem hajoltak meg a bálvány előtt. Az Istennek való engedelmességet viszont az ellenségek nem jó szemmel nézték, azonnal feljelentették a királynál őket, és már jött is a büntetés. A király adott egy utolsó esélyt, de Dánielék mégsem változtattak a véleményükön, így hát halálra ítélte őket. Mit jelentett Dánielék engedelmessége a leírt dolgok felé? Halálbüntetést. Ez ám a nehéz döntés. Akarja-e az Isten, hogy én most meghalljak egy ilyen ronda szobor miatt? Meghajolok inkább előtte, és akkor békén hagynak. Csak megjátszom magam. Úgy is fogja az Isten érteni. Hát voltak minden korban, akik így gondolkodtak. Az ősegyházban is komoly baj lett belőle. A keresztjén üldözések korán elvitték a keresztjéneket. Némelyek vértanú halált haltak, némelyek meg egyszer csak már megint ott voltak a gyülekezetben. Nagy kérdés volt, hogy szabad-e visszafogadni azokat, akik nem vállalták a halált Krisztusért. És két felé szakadt az egyháznak a közvéleménye ebben a dologban is, mert voltak, akik azt mondták, hogy a kegyelem őrájuk is érvényes, és voltak, akik azt mondták, hogy nem érvényes rájuk, hiszen a döntő pillanatban megtagadták Krisztust. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Imádkozni kell azért, hogy tisztán láss saját magadról, mert nem az a kérdés, hogy a másikról mit gondolsz, hanem hogy te magad, ha ilyen helyzetbe kerülsz, nem feltétlenül halálosba, mert reméljük, abban nem kell kerülnünk, hanem bármilyen hétköznapi szorító helyzetbe, hogy akkor hogyan viselkedsz? Meghajolsz a külsőségek előtt, úgy is tudja az Isten, hogy te nem ezt gondolod? Vagy felmered azt vállalni, hogy már pedig én úgy szeretnék élni, ahogyan megvan írva? Egy idő után az az ember, aki mindig megjátsza magát, már nem fogja tudni, hogy mit tesz színből és mit tesz szívből. Ezt tanulja, ezt szokja meg, hogy mindig azt mutatja, amit mások látni akarnak. Összekeverednek a dolgok. Dániel a társaival tehát szeliden meghallgatta, hogy Nebukadnezár király hatalmasabbnak tartja magát a Teremtő Istennél. A király szerint nincs senki, aki a kezéből ki tudná menteni az engedetlen ifjakat. Ezek a fiatalok azonban úgy döntöttek, hogy akár életben, akár halálban is engedelmeskednek Istennek, és ahhoz tartják magukat, ami meg van írva. Így feleltek tehát, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Inkább a halált választották, ha az az engedelmesség útja. Mert tudták, hogy az igazán végzetes hiba, a jóvá tehetetlen hiba, amit elkövethet az ember az életében az, ha ismeri ugyan az Isten akaratát, mégsem engedelmeskedik neki. Hiába él, marad életben Dániel, vagy éppen Sadrak, Mésak és Abednégó, ha hazudtak Istenről, ha nem voltak neki engedelmesek. Hát honnan várhatnának az idegen országban, az idegen udvarban segítséget, ha elárulják azt az egyetlen egyet, aki szereti őket és segíteni is tud? Hát mi maradna nekik, ha Isten helyett a mindenáron való túlélést választanák? Semmiük sem maradna, csak soha jóvá nem tehető bűnük. Testvérem, ma sincsen ez másként. Az, hogy Istennek engedelmeskedj, nem mindig kényelmes, nem mindig könnyű. De az egyetlen jó döntés, ha az ember ahhoz tartja magát, ami megvan írva. A reformátorok hitvalló őseink ezt az utat választották, akkor is, ha halállal, akkor is, ha nagyon nehéz élettel, hosszú börtönnel, megaláztatással, szegénységgel járt ez együtt. Nem akartak emberi dolgokért Istennel szembeszegülni. Dániel a társaival együtt nyilván még nem ismerhette az Úr Jézust. Mi azonban már ismerhetjük. És ez a terített asztal arra emlékeztet, hogy az Úr Jézus, az Isten fia engedelmességre adott nekünk példát. hiszen ő atya akaratát követve vállalta a kereszthalált helyettünk, miattunk és értünk. A legfontosabb tehát a számodra is az, hogy Istennek engedelmeskedj. Azt keresd és azt tedd, amit Isten akar, amit szent lelke által, a Bibliából, vagy éppen egy igehirdetésből megértett veled. Az Úr Jézus szabad volt, dönthetett volna másként is. De ő engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. A keresztény gyülekezet, az egyház többek között azért van, hogy az egyház tagok találkozva egymást ismerve, az ilyen engedelmes helytállásban erősítsék egymást. Igyekezz tehát úgy élni, mint aki tudja, hogy a világ minden kincse, minden hatalma, ígérete, minden embere is kevés, semmi sem ér annyit, mint az engedelmesség az Isten szava iránt. Ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva. Erősítsen meg mindannyiunkat ilyen engedelmes életre és kitartásra az úrvacsora, ahogyan reformátor eleinket és egyházunk, kereszténységünk sok-sok hitvallóját évszázadokon, évezredeken át megerősítette. Legyen így. Amen.